Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a délelőttön. Az imaóra kapcsán egyből egy ige jutott az eszembe, hogy mit mondott Jézus, és az jutott eszembe, hogy azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Ezt mondja magáról az Úr Jézus, és ez valóban így van, hogy akinek a szívébe ott van az Úr Jézus, az él igazából. Akinek nincs a szívében az Úr, az lehet, hogy fizikailag él, de a szelleme, a lelke az halott. És ez nagyon sokat fog számítani majd az utolsó napon, amikor eldől, hogy ki hova kerül. Mert csak azok kerülnek a mennybe, akik élnek. Akiknek ott a szívükben az Úr Jézus. A Bírák könyvéből fogok igehirdetésem alapjául igét olvasni. A Bírák könyve 6. fejezetéből a 25. verstől a 32. versig. Bírák könyve 6. fejezet, 25. verstől a 32. versig olvasom Isten igéjét. És lőn ugyanazon az éjjel, hogy mondta az Úr néki, védj egy tókot atyádnak ökrei közül, és egy másik tókot, amely 7 éves, és sonsd le a Baál oltárát, amely a te atyádé, és a berket, amely amellett van, vágd ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek a tetején, alkalmas helyen. És vedd a második tókot, és áldozd meg égő áldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz. Ekkor Gedeon 10 férfiút vett maga mellé, az ő szolgái közül, és eképpen cselekedett, amint megmondta néki az Úr. De miután félt atyának ház népétől és a városnak férfiaitól ezt nappal cselekedni, éjszaka tettenek. Mikor aztán felkelt reggel a városnak férfiai, ímé már össze volt törve a Baál oltár, és levágva a mellette lévő berek, és a második tulok égő áldozatul azon az oltáron, amely építetett. És mondának egymásnak, ki cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozottak, azt mondták, Gedeon, a Jóás fia cselekedte ezt a dolgot. Akkor mondták a városnak férfia Jóásnak, add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Baál oltárát, és mert kivágta a berket, amely mellette volt. Jóás pedig mondta mindazoknak, akik körülötte állottak, Baálért pereltek ti, avagy ti oltalmazzátok ki őt? Valaki perel, ő érette, ő eltessék meg reggel. Ha Isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott. És azon a napon elnevezték őt Jerobálnak, mondván, pereljen ő vele Baál, mert lerontatott az ő oltára. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk az igédet, köszönjük, hogy ma is van hozzád, hozzánk szabad. Kérlek segíts, hogy át tudjam adni azt, amit te üzensz. Add, hogy megelevenedjen a számunkra a te lelked által. Ámen. Harmadjára veszem elő Bíráknak a könyvét, és veszem Gedeonnak az életét, Gedeonnak a korát. Tehát Gedeonról szól ez a történet, ez a rövid szakasz. Mégis először amiben szeretném, hogyha gondolkoznánk, a népnek a viselkedése. Hogy hogyan viselkedett a város férfiai? Hogyan viselkedtek a Gedeon környezetében élők? Mert nagyon furcsa, ahogy viselkedtek. Teljesen ellentmond annak, amit várnánk, úgymond izraelite, zsidó, istenfélőknek a viselkedésétől. Azt írja itt az ige, hogy amikor Gedeon lerontotta Baálnak az oltárát, akkor meg akarták ölni. Meg akarták ölni azért, amit cselekedett. Hát ez teljesen ellentmond Istennek az elképzelésének, Istennek az igényének, hogy milyennek kell lenni egy zsidó férfinak, milyennek kell lenni, milyen Izraelnek, mennyire oda kell arra figyelni, hogy Isten tisztelje Izrael, ne pedig más isteneket. Ezek a férfiak teljesen ellene cselekedtek az Úrnak. Nagyon fontos és alap törvénye Izraelnek, a zsidóknak, hogy egy Isten tiszteljenek csak. És erre szeretnék pár példát mondani, hogy milyen fontos volt Istennek az, hogy meghagyja az ő kiválasztott népének azt, hogy ne tiszteljenek más Isten. Ki tudná megmondani, hol szerepel ez legelőször a Bibliában? Így igaz. A 10 parancsolatban fel is olvasom, ugye ezt a törvényt adta Isten az ő népének. És azért is adta ezt a törvényt a kiválasztott népnek, akit ő magának kiválasztott, hogy elkülönítse ezáltal a többi néptől. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr vagyok az Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad, negyed iziglen, kik engem gyűlölnek. Tehát az alap törvénye Izraelnek az volt, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Azután egy másik igét olvasok, a Mózes 3. könyvének a 26. fejezetében ezt mondja az Úr. Ne csináljatok magatoknak báványokat, se faragott képeket, se oszlopokat ne emeljetek magatoknak, se kőszobrot ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr a ti Istenetek. Majd az 5 Mózesből is szeretnék olvasni. Például itt arról van szó, hogy hogy kell bánni azzal a földdel, azzal a néppel, ahol, amit elfoglaltak. Tehát ahol Kánaánban, a Bírák könyvében, ahol éltek, ugye Kánaán földje, és ugye ott kiirtották az előttük lévő népeket. Hanem így cselekedjél velük, oltáraikat roncsátok le, oszlopaikat törjétek össze, berkeiket vágjátok ki, faragott képeiket pedig tűzzel égessétek meg, mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki. Minden nép közül a föld színű. Tehát mit kellett volna tenni Izrael népének? Miest valaki felállít egy oltárt, vagy ott hagy véletlenül a emóreusoktól, ott marad valami oltárt, azonnal ki kellett volna vágni. Azonnal meg kellett volna szüntetni annak a bálványnak a tiszteletét. Ha tovább nézzük, teli van a Mózes könyve, ilyen igékkel, rengetegszer hívja fel Isten a figyelmét a népnek, ne legyenek más istenei. Az 5 Mózes 12-ben ez van írva. Pusztára pusztítsátok el mindazokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek ti urai lesztek, szolgálnak az ő isteneiknek. A magas hegyeken, a halmokon és minden zöldelőfa alatt. És roncsátok el azoknak oltárait, törjétek össze oszlopait, tűzzel égessétek meg berkeit, és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit, a nevüket is pusztítsátok ki arról a helyről. És a legkeményebb, szerintem, amit az Úr mond, az 5 Mózes 13-ban van benne, ez egy kicsit hosszabb szakasz. Ha a testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad, vagy a lányod, vagy a kebleden lévő feleség, vagy lelki-testi barátod, titkon csalogat mondván, nosza, menjünk ki, és tiszteljünk idegen isteneket, akiket nem ismertek, sem te, sem atyáid, a ma népek istenei közül, akik körülöttetek vannak, közel hozzád, vagy távol tőled, a földnek egyik végétől a másik végéig, ne engedj nekik, ne hallgass rá, ne nézz rá szánalommal, ne kiméld, ne rejtegesd őt, hanem megölvén megöljed őt. A te kezed legyen először rajta az ő megölésére, azután pedig az egész népnek a keze. Kövekkel kövezd meg őt, hogy meghalljon. Nem is folytatom tovább. Tehát ebben az igében azt kéri Isten, azt parancsolja a népének, hogyha valakinek a rokonságában, valakinek a családjában előfordul, hogy valaki idegen Istent akar imádni, azt meg kell kövezni. Nem szabad kimélettel ránézni. És itt, amit olvastunk Gedeonban, pont az ellenkezője történik. Pont azt akarják megkövezni, aki Isten nevében feláll, és Baál oltárát lerontja. A nép, a férfiak meg akarják őt ölni. Pont azért, amit Isten kért tőle. Teljesen meg volt fordulva a gondolkozása a népnek. Teljesen el voltak távolodva Istentől. Miért lehetett ez? Miért voltak ilyen megáltalkodottak? Valószínűleg azért, mert nem ismerték Istent. Nem ismerték Istennek a törvényét. Pedig Isten erre is adott parancsot a népnek. Ez is a 5 Mózesben van benne. Azt hagyta a népnek, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erőből, és az igény, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, legyenek homlokkötőjül a te szemeid előtt. És írd fel azokat a te házadnak ajtó feleire és a te kapuidra. Na most, hogyha ott Ofrában, Izrael egyik városában, ha így lett volna, hogy a gyerekek ismerték volna ezeket az igéket, hogy Isten milyen fontos Istennek, és mennyire szeretné elkülöníteni az ő népét, az idegen Istenektől, és mennyire fontos Istennek, hogy ne tiszteljenek más Isteneket, ha ezt ismerték volna a gyerekek, ha ismerték volna a családot, hát teljesen másként álltak volna hozzá a bálványáldozathoz. De nem ismerték. Nem ismerték ezeket az igéket, nem teljesítették ezeket se, hogy át kellett volna adni ezeket a parancsolatokat, át kellett volna adni ezeket az igéket folyamatosan a következő nemzedéknek. Volt, amit átadtak. Ugye meséltek idézőjelben Gedeonnak is, hogy szabadította meg Isten őket. A csodákat elbeszélték. De azokat, amik rájuk vonatkoztak, törvényeket, szabályokat, azokat már nem adták tovább. Pedig azok jelentették volna az életet a számukra. És érdekes, hogy nem csak ez volt a bűnük a Ofrában élő férfiaknak, az Izraelnek az akkori korban, hogy nem emlékeztek ezekre az igékre, hanem nem vették komolyan a prófétának se az üzenetét. Mert ugye az alaphelyzet, ahogy ez a történet indult, a 6. fejezet, ugye az volt, hogy Midian nyomorgatja Izraelnek a népét. Midian állandóan leruhanja és kirabolja Izraelnek a népét. És éheznek a tejjel is mézzel folyó földön. És akkor küld egy prófétát nekik az Isten, aki ezt mondja, a 6. fejezetben, ezt üzeni nekik a próféta. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóreusok isteneit, kiknek földén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. Tehát Isten küldött egy prófétát is, ami ébrezgetni akarta az ő népét. Nézzétek, hozzám kiáltatok Midian miatt. És szenvedtek, éheztek azon a földön, amit nektek adtam. Hát nézzétek, nem teljesítettétek, amit mondtam. Nem teljesítettétek, hogy ne legyenek más isteneitek. És miután elhangzott ez a prófétai szó, történt valami? Hát nem történt semmi. Nem mentek a Baálokat lerontani, nem történt semmi. Izrael férfiai meg sem mozdultak. Valamit hallottak, hát igen, hallottam egy prófétát, jól beszél, érdekeseket mond, de semmi változás nem történt. Istennek kellett szólni a külön Gedeonnak, hogy menj és rozsd le a baálótát. Menj és írsd ki azt, ami utálatos én előtte. De érdekes ez, hogy nem csak Izrael népe nem hallotta meg, az Ofrában lakók nem hallották meg ezt a prófétai szót, hanem Gedeonnak is úgy kellett Istennek szólni, hogy hát rozsd le azt az oltárt. Pedig előtte már elhívta őt, hogy te fogod megszabadítani a népet, de Gedeonnak se jutott eszébe, hogy hát tényleg az lenne az első dolog. Istennek jutott eszébe, hogy Istennek kellett szólni a Gedeonnak, hogy menj és rontsd le az oltárt. Azért idéztem ezt a sok igét, és azért hoztam elő, hogy lássuk meg azt, hogy milyen fontos, hogy az ige az életünkben fontos szerepet játszik. Milyen fontos az, hogy megértsük az életünknek a dolgait. Hogy megértsük, hogy mikor mit kell cselekednünk, hogy megértsük Istennek a szavát, ahhoz az kell, hogy az ige az életünkbe beépüljön. Részese kell, hogy legyen Isten igéje a mi életünk. Tudnunk kell, hogy mit akar velünk Isten. Tudnunk kell azt, hogy mi az terve a mi életünkkel. Tudnunk kell azt, hogy mit tervez velünk. Mi az, ami rám vonatkozik, újszövetségi hívőre. Mi a Jézusnak a parancsa. Ugye Jézus mit mondott? Gondolkozunk el rajta. Ugye például az egyik parancs, hogy szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Hogy menjetek szét a világba. Tegyetek tanítványokká minden népeket. És sok-sok ige van, ami a mi életünkre vonatkozik. És ezt olvasni kell. Tanulmányozni kell. Gondolkozni kell rajta, hogy ne legyünk olyan süketek, mint ez a nép. És ne legyünk így félrevezetve és hamis isteneket imádva. Ne legyünk olyanok, mint ez a értetlen nép volt. Ugye azt olvastam itt az igébe, hogy Isten szólt Gedeonnak, rombolja le az oltárt, állítson fel egy új oltárt, áldozatot mutasson be azon, és ezután tudjuk a történetet, Isten megbízta Gedeon, hogy gyűjtsön sereget, győzze le a Midiánt, és tudjuk a vége, egy nagy szabadulás lesz. És feltűnt nekem egy dolog ebben a történetben, hogy egy valami nekem úgy hiányzik ebből a történetből. Egy valami hiányzik. És tudjátok, mi hiányzik, testvérek? A bűnbánat. Nincsen arról szó, hogy Izrael népe megbánta volna azt, hogy ő Baálhoz fordult. Nincs egy szó nincs arról, hogy valaki oda ment volna, mondjuk Gedeon egy áldozatot mutatott be, de valaki oda ment volna, és megvallotta volna a népnek a bűnét. Ugye emlékszünk Nehémiásra, amikor meghallotta Jeruzsálemnek a sorsát, akkor Isten elé borult, bőjtölt, imádkozott, és felvette a népnek a bűnét, és azt mondta, hogy vétkezték ellene. És utána megindult a visszatelepülés, a Jeruzsálem helyreállítása. Volt egy ember, aki odaállt, és Isten elé kiöntötte a bűnbánatot. Kiöntötte azt, hogy mit cselekedett helytelen a nép. Itt ilyen nincsen. Itt nem olvasunk arról, hogy valaki oda ment volna, és bocsánatot kért volna Istentől. Nincsen itt bűnbánat. Hogy lehet akkor, hogy mégis Isten szabadítás ad ennek a népnek? Hogy lehet, hogy mégis Isten győzelmet ad aztán Gedeonnak? Hát a kulcs dolog ebben a történetben ez az áldozat bemutatása, amit tett Gedeon, amire Isten kérte meg. És a kulcsa ennek az egész történetnek, és igazából ezért könyörül Isten ezen a népen, mert egy égő áldozatot mutat be Gedeon, fel kell menni a helynek a tetejére, ugye előtte le kellett, hogy roncsa a baálótát, és egy áldozatot mutat be ott Istennek. És ez az áldozat, amit ő bemutat, ez az Úr Jézus Krisztusra mutat. Ez az Úr Jézus Krisztusra mutat. És tudjátok, ez a történet ahhoz hasonlít, hogy hiányzik a bűnbánat belőle, az a történet jutott egyből eszembe, hogy Ádám és Évának a története. Ha elolvassuk Ádám és Éva történetét, ott sincs bűnbánat. Egy szó nincs arról, hogy vétkeztek. Ezt nem mondja ki Ádám. Se Éva nem mondja ki, hanem mutogatnak egymással. Hát igen, vettem a fáról, ne adott. Éva mondja, hát igen, mert a kígyó. Tehát szó nincs arról, hogy ők bánnának valamit is. Hogy ők azt mondanák, hogy én vétkeztem. Nem veszik magukra egyáltalán a bűnt. Hanem ő vétkezett. Ő következő vétkezett. Nincs bűnbánatról szó, és mégsem törli el őket az Isten. Abban a pillanatban, hát nincs bűnbánat benned, még nem is bánod, még tagadod, még mutogatsz, hát akkor véget. Nem ez történik, hanem Isten arról van szó, hogy készít ruhákat nekik, bőrruhát. Mert egy állatot Isten leöl. Leöl, mert vér nélkül nincsen bűnbocsánat. Halnia kellett egy állatnak ahhoz, hogy Isten megbocsássa az embernek a bűnét. És azért kellett ott halni egy állatnak, és azért kellett vér folynia Ádám és Éva bűnei miatt, mert ez már Istent emlékeztette, hogy majd az ő fia fogja ezt a bűnt rendezni. Majd az ő fia fog meghalni az Ádám és Éva bűneiért is. Jézus Krisztus kereszt halálának olyan hatása van, ami oda visszafelé is hatott, és a jövőre is hat. Már az Ádám és Éva bűneiért is halt meg az Úr Jézus, és azért könyörült rajta Isten, és azért nem mondta, hát még nem is bánjátok a bűnötöket, akkor végetek. Nem, hanem egy állatnak halnia kellett, hogy emlékeztesse Isten a vére arra, hogy az én fiam vére fog folyni, ezért is. Az én fiamon fogom leperelni a ti bűneiteket is. És ugyanígy itt, amikor Gedeon azt a túlkot feláldozza, a olyanokért áldozza, és olyanokért cselekszik, akik nem érdemlik meg, akik meg akarják majd ölni ezért is, hogy áldozatot mutatott be. De Isten ránéz erre a vérre, annak a tulóknak a vérére, és emlékezteti Istent arra, hogy az én fiam Jézus Krisztus ezért a bűnért is meg fog halni. És ezzel rendezve van a bűn. Ezzel az áldozattal rendezve van a bűn. Az Úr Jézus Krisztus áldozatával rendezve van a bűn. És indulhat a szabadítás. És indulhat a Gedeonnak a küldetése igazából. De előtte ennek meg kell lennie. És nagyon sok minden, és igazából ami fontos, ami lényeges az életben, ott dől el a kereszten. Ott dől el Jézus Krisztus áldozata által. Itt dőlt el, ugye Ádám is és Éva sorsa, itt dőlt el, amikor áldozatot mutattak be, és Jézusra nézett a Isten, Izraelnek a sorsa, és itt dőlt el a mi sorsunk is. A kereszten dőlt el a mi életünknek a sorsa. A kereszten dőlt el, hogy mi lesz velünk. A kereszten dőlt el. Mert Jézus meghalt értünk a kereszten. A mi bűneinkért. És az, hogy én valamit is teszek, az, hogy én valahogy is Isten felé fordulok, az is Istennek a munkája. Az áldozatról, arról, hogy menekülést kapjunk, arról is Isten gondoskodott. Isten gondoskodott az áldozatról, nem pedig mi. Isten gondoskodik arról, hogy eljussunk a kereszthez is. De egyetlen egy feltétele mégis van, mégpedig az, hogy Istenhez kiáltsunk segítségét. Ez a nép is, amikor Midian szorongatta, nyomorgatta, egy dolgot tett, Istenhez kiáltott segítségét. Azt nem fogták fel, hogy akkor le kéne a bálványokat rombolni. Az nem jutott el egyszerűen a tompa értelmükig, csak annyit, hogy nyomorgatnak minket, és valahol csak egy szabadító Isten hozott minket ide, akkor hozzá kiáltunk. És ha valaki hozzá kiált Istenhez, még ha bűnös is, még ha ott vannak a mindenfajta áldozatok az életébe, a más Istenek is, ha Istenhez kiált segítségért, megmenekül. Megmenekül. Igaz ez az ige, a 50. Zsoltár 15. vers, hív segítség, Úr, engem a nyomorúság idején, és megsegítelek téged, ha jól idézem. Tehát ez mindegyikünkre igaz. Ha Úrhoz kiáltunk segítségért, elkészíti a szabadulásnak az útját. És gondoskodik arról, hogy majd eljusson ez a nép is bűnbánatra. Gondoskodik róla, hogy ki nevelje, ki megfegyítse, és ott hagyja az út a bálványait. Ugye a babiloniai fogság után már nem volt bálványimádás. Utána megszűnt a fizikai bálványimádás, de ez másfajta azért volt. De az, hogy más isteneket imádjanak, az megszűnt. Tehát Isten olyan gondoskodó, hogy ha hozzá kiáltunk, segít rajtunk. És ő az, aki gondoskodik arról is, hogy rendbe tegye a mi életünket. Azt figyelhetjük még itt meg, ami még tanulság Gedeon történetéből, hogy Isten nem cselekedett addig, ami hamis Istenek imádata folyt abban a városban. Érdekes volt különben, hogy ez a Baál oltár, ez a Baál szobor, ez a apjáé volt. Még ő se értette meg igazán Gedeonnak a cselekedeteit, de addig Isten nem indíthatta el Gedeont, amíg hamis Isten tisztelet folyt, amíg más Isten tisztelet folyt a városban, az ő családjában, az ő atyának házában. És ez velünk is így van. Nem tudom, hogy mi van a szívetekben. Hogy vajon a ti szívetekben ki az Úr? Jézus Krisztus a legelső. Ő van középen. Kinek áll oltár az ember szívében? ha nem ő a legelső, akkor jön a Midian. Akkor jönnek szenvedélyek, jönnek olyan dolgok, amitől szeretnék szabadulni, de nem megy. Jönnek olyan dolgok, amik leuralnak, elkeserítenek, érzelmi hullámok, amik tönkretesznek teljesen, amik elveszik az életkedvemet, jön a depresszió. De hogyha én az Úrnak emelek oltárt a szívemben, akkor világosság tölti be az én értelmemet, világosság tölti be az embernek a szívét. És szabad lesz. És szabad lesz. Van-e valami, ami ural bennünket, amitől nem tudunk régóta szabadulni? Van megoldás. Van megoldás. Hogyha elkezdjük rombolni a bálványainkat, amik fontosabbak Jézus Krisztusnak. Van kiút a szolgaságból, hogyha az Úrnak emelünk oltárítást. De ehhez le kell rombolni a korábbi istenünket. Úgy arra szólít fel ma az ige bennünket, hogy az Úrnak építsünk oltárt. Tartsuk az igéket a szívünkbe, a fejünkbe, adjuk tovább gyermekeinknek. Aszerint éljünk a mi életünkkel, és legyünk teljesen szabadok, és az Úrnak építsünk oltárt. Így éljünk, mert így érdemes élni. Amen.